Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Vasárnapi adásunk témája: búcsú interjú Janka Ferenc görögkatolikus parókussal, teológiai tanárral, 3 éves vatikáni rádiós homília sorozatáról. A november végi Krisztus király ünneppel lezárul az idei liturgikus év, és egyúttal véget ér az a prédikáció sorozat, amelyet Janka Ferenc atya tartott a Vatikáni Rádió hallgatóinak immár 3 esztendeje. Induláskor egy hosszabb riport keretében mutattuk be őt, most pedig a jövő heti utolsó homíliája előtt kérdezzük őt egy telefoninterjú formájában ennek a sajátos szolgálatnak különleges tapasztalatairól. A Vatikáni Rádió magyar adása immár közel 40 esztendeje sugározza csütörtök esténkénti műsorában azt a rövid, 5-7 perces evangélium magyarázatot, amely az eredeti szándék szerint a papok és a hívek felkészülését szolgálta és szolgálja a vasárnapi szentmise örömhírének átelmélkedéséhez. Most hallgassák meg a Janka Ferenc görögkatolikus atyával készített stúdió beszélgetésünket. Kedves Ferenc atya, 3 év rendszeres szolgálatát szeretném megköszönni ebben a riportban a hallgatóink nevében. 3 év, kiszámoltam, az 1095 nap. Ebben 156 a vasárnap, és ugyanennyi a homília prédikáció. Mit érzel most, kedves Ferenc atya, hogy a hosszú 3 éves szolgálat után leteszed a rádiós homília lantot?
Mélységes hálát érzek. Azért, mert amikor elvállaltam ezt a fölkérést, akkor nagyon örültem annak a bizalomnak, ami ebben a fölkérésben megnyilvánult. Ugyanakkor szinte bele se gondoltam abba, hogy 3 év, az majdnem 4 év, ami alatt az ember egy gimnáziumot el tudott végezni.
Igen.
És aztán így közbe-közbe szembesültem azzal, hogy azért ez milyen sok idő. Ugyanakkor az volt az érzésem, hogy amikor készültem a homiliákra, akkor beléptem egy ilyen kairoszba, egy egészen különleges, intenzitású időszakba, ami végül is mindig ajándék volt.
Fárasztó volt ez a hosszú út?
Fárasztó is volt, ugyanakkor, amikor az ember egy-egy homiliát elkészített és elolvasta, akkor nagy hálát és nagy örömöt éreztem. Pilinszkinek van egy gondolata, ahol azt mondja, hogy a jó regény az egy idő után önmagát kezdi el írni. És nem annyira a stilisztika a lényeg, azt mondja, Dosztojevszki különösen rossz stiliszta volt, de egy idő után saját magát írja a regény, vagyis valahol az isteni kegyelem és az igazságnak, a jóságnak és a szépségnek a világával kerül kapcsolatba az ember. Néha nekem is volt ilyen tapasztalatom, hogy elkezdtem írni, küzdködtem, kerestem a gondolatokat, kerestem forrásokat, utána néztem ennek-annak, és egy idő után úgy kezdett összerendeződni és összeállni. És ez igazából egy kegyelmi ajándék volt. Úgy éreztem, hogy tényleg a Szentléleknek a kegyelme vezet, és ha szabad egy ilyen kis műhelytitkot elárulni, akkor gyakran előfordul velem, hogy éjszaka olyan 2 és 3 óra között egy fél órára, órára fölébredek, ilyenkor egy kicsit szoktam imádkozgatni, és az elmélkedések kapcsán pedig egészen érdekes sugallatokat kaptam, vagy meglátom vagy intuíciókat. És ezek aztán gyakran beépültek a szövegbe, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Korábban egy művész mondta nekem, hogy a hajnali ébredés, még az álomnak a vége és az ébredés előtti időszak az egy ilyen inspiratív időszak. Én még akkor nagyon fiatal voltam, és ezt nem ismertem, de most így idősebb fejjel már érzékelem ezt, hogy ekkor az ember különlegesen érdekes sugallatokat kap, nem tudom ezt másképp kifejezni, és ez nagyon-nagyon nagy ajándék, ennél való kapcsolatot is elmélyíti.
E hosszú út során volt olyan időszak, amikor úgy Jónás proféta módjára letetted volna a lantot, hogy most már elég?
Azért ilyen nem volt. valahol ennek a felelőssége, meg a lelkesedése, meg azért alkalmasint a visszajelzések, azok mindig megerősítettek, hogy jó, csak szépen haladjál. Ezért is nem nagyon gondoltam bele, hogy a 3 év, az tényleg a 156 prédikáció. Igyekeztem arra figyelni, hogy mindig a következőre készüljek, a következő lépést, a következő feladatot oldjam meg, és akkor így eltelik, elszalad az idő. Nagyon hálás vagyok egyébként az édesapámnak, aki minden egyes héten fölhívott, és akkor ilyen atyai buzdítással, bátorítással, örömmel kiemelt érdekességeket, vagy újdonságokat, ami számára is újdonság volt, és különösen érdekes, hiszen éppen ma van a 60. papszentelési évfordulója, úgyhogy hát ez egy különlegesen szép alkalom, hogy 60 év papi szolgálatért tudunk vele együtt hálát adni, és ez egy különleges ajándék a Jóistennek.
Így most rajtad keresztül, az adáson keresztül nagy szeretettel köszöntöm édesapádat papszentelése 60. évfordulóján. További jó áldott szolgálatot kívánok!
Biztos hallgatni fogja majd az interjút, vagy olvasni fogja, és akkor egy kicsit ezek a személyes szálak is, hogy mondjam, a nyilvánosság számára is hozzáférhetők lesznek.
Ferenc, hogy mi tudta benned ébren tartani a hosszú idő során a kezdeti, az első szeretetét, az apostoli tüzet?
Timothy Radcliffe-nek volt egy interjúja, azt hiszem a Magyar Kuriron, a Párbeszédről. És azt mondja, hogy a Párbeszéd során az ember nem csak azt mondja el, amit már eddig is tudott, vagy aki ő, és ahogyan ő gondolkodik, hanem a Párbeszédben alakul az ember, gazdagodik azáltal, akivel párbeszédet folytat, és saját magából is olyan dolgokat tud kihozni, ami enélkül a párbeszéd nélkül nem valósult volna meg. Nos, én azt gondolom, hogy ez a feladat, ez a szolgálat, ez az evangéliummal folytatott párbeszéd volt, és Jézussal folytatott egészen intenzív párbeszéd. És ez nagyon nagy ajándéknak tartom, hogy ez a felelősség, ez a feladat kapcsán, én úgy gondolom, hogy a Jézussal való kapcsolatom is elmélyült. És ez adta az erőt. Még akkor is, hogyha egy-egy szakasz nehezebb volt, vagy problémásabb volt, vagy nehezebben megközelíthető volt, itt a családban a feleségemnek, Majának csak azt mondtam, hogy még nem találtam rajta fogást. És akkor, amikor az ember fogást talál egy szakaszon, akkor utána már könnyebb. És ez az a, amíg az ember ezt a fogást megtalálja, ez lesz aztán az a sajátos gazdagság, ahogyan ugye Jákob, amikor küzd az angyallal, és azt mondja, nem eresztelek el, amíg meg nem áldasz, és aztán megérinti a csípőjét, és sánta lesz. Hát valahogy így érintgeti az embert, hál' Istennek nem sántul meg tőle, de a szívét megérinti, és maradnak ilyen emlékezetes mozzanatok, és ez adott erőt mindig.
Kicsit avass be bennünket a kulisszát titkaiba, ahogy az íróasztalodhoz ülsz, egy könyvet leemelsz a könyvespolcról, ahogy a mikrofonhoz lépsz, amikor már kész a prédikációd.
Ahogy említettem, nagyon sokszor ilyen hajnali elmélkedések, morfondírozások közben kaptam olyan sugallatokat, olyan impulzusokat, amik aztán később kidolgozásra kerültek. Az igazság az, hogy én ezt többnyire így ilyen félig fekvő helyzetben írogattam a laptopomon ezeket az elmélkedéseket, és ebben az vigasztalt, hogy Benedek pápa is mondta, hogy hát termékeny munkát csak ilyen pihenő, relaxált helyzetben lehet írni. Ez volt az én módszerem, és aztán utána, amikor merült egy-egy kérdés, akkor az is nagyon jó volt utána nézni dolgoknak. Tehát jött egy ötlet, amit valamikor olvastam valahol, vagy valamelyik tanárom, akár gimnáziumból, bencés atyák, vagy Rómából, jezsuita atyák, vagy valamilyen teológus fölvetett, és akkor emlékeztem egy-egy töredékre, és aztán nagyon érdekes volt ennek utána nyomozni, vagy költőknek, verseknek, irodalmi műveknek egy kicsit jobban utána nézni, és ez aztán engem is nagyon sokat gazdagított. És remélem, hogy érdekes volt és színes volt a hallgatók számára is.
Amikor mi papok elkészülünk egy prédikációra, és a hívek elé lépünk, akkor te egy nagyon személyes pillanatnyi kapcsolat születik meg. Más mindez akkor, ha egy kicsi stúdióba lépünk. Nem volt nagyon személytelen számodra a mikrofon, amire nincsen szeme, és nem sugárzik az arca?
Az segített, hogy kaptam olyan visszajelzéseket, amelyek nyomán el tudtam képzelni azt, hogy ezeket a homiliákat várják, örülnek neki, erőt ad, vigasztalást, bátorítást ad. Egészen meglepő helyekről, tehát nem csak a szüleimtől, édesapámtól kaptam visszajelzéseket, hanem például egy alkalommal egy szegedi kispapnak az édesapja, aki a délvidéki Mária Rádió stúdiójának az egyik munkatársa, ő jelezte vissza. Akkor más egészen váratlan helyekről kaptam visszajelzést, hogy örülnek neki, várják, szívesen olvassák, és ez engem átsegített mindig azon, hogy hát ez nem csak a mikrofonba vagy a telefonba mondom, hanem itt ezt tényleg sokan hallgatják, és szívtől szívig terjed ez az üzenet. Ennek kapcsán egyébként szeretnék különösen is köszönetet mondani Gedő Áginak, Gedő Ágnesnek, akinek a lelkesedése, a kedvessége nyomán talán ez a felkérés megtörtént. Még az Európai Püspöki Konferenciák tanácsánál dolgoztam, amikor egy-egy beszámolót készítettem, és akkor ő olyan lelkesen mondta, hogy hát ez is megérintett, és ez is tetszett, és ez nagyon nagy erőt tud adni az embernek arra, hogy ha neki tetszik, akkor ez lehet, hogy másoknak is jó, és én is szívesen foglalkozom az evangéliummal, és öröm és ajándék, és ugyan feladat is, meg sok idő, de ez egyáltalán nem hiába való, hanem az egyik legnagyobb érték, amivel az ember szolgálhatja a közösséget.
A liturgikus év során milyen időszakok, milyen ünnepkörök álltak különösképpen közel a szívedhez?
Nem nagyon tudnék most hirtelen kiemelni mozzanatokat. Inkább azok az evangéliumi részek szólítottak meg, ahol valami eddig számomra ismeretlen mélységgel tudtam találkozni. És ez mutatja, hogy tényleg ez a Jóistennel az evangéliumon folytatott párbeszéd, az ő jelenléte, az ő igazságának, szeretetének, irgalmának, bölcsességének a jelenléte ezekben a szövegekben halatlan tartalékokat és kincseket rejt. És majdnem azt mondanám, hogy az ember minél többet foglalkozik vele, annál beszédesebbé válik. És az embernek nem csak az értelme aztán, hanem a szíve és az érzelme is közel kerülnek az evangéliumhoz és Jézus személyéhez, ahhoz a titokhoz, ami a Szent Háromságos Egyistennek a szeretet.
A három liturgikus év három evangélistája, Máté, Márk, Lukács közül ki a legkedvesebb számodra?
Ezt megint nagyon nehéz így elmondani. Talán Lukácsnak a sajátos szövegei a tékozló fiúról, a jobblatorról, azok a saját részek, ami csak nála van, ezek azok az egészen megindító, mélységű, gyöngétségű szakaszok, amik talán a legközelebb állnak hozzám, de János, aki egyébként mindegyik liturgikus évben jelen van, az ő hallatlanul szárnyaló, magasságú teológiája, ami ugyanakkor egészen az ige testélet anyagi világba alá ereszkedő szeretettel is kapcsolódik, ez is nagyon-nagyon közel áll hozzám.
Sokat idéztél költőktől, íróktól, filozófusoktól. Mely teológusok, gondolkodók vagy egyéb források voltak a legkomolyabb segítő társaid, akkor, amikor készültél egy-egy homíliára?
Az igazság az, hogy a mostani tevékenységemben filozófiát tanítok, fundamentális teológiát és dogmatikát. És így nem tudnék egy-egy szerzőt kiemelni, de ezeknek a tanítás során való tanulás kapcsán fölismert igazságok folyamatosan jelen vannak bennem, ezeket tanítom és tanulom. És inkább azt mondanám, hogy tanulom, sokkal inkább tanulom, mint amennyire tanítani tudom, és ennek kapcsán kialakul az emberben egy készség. Nagyon gyakran, konkrétan éppen a dogmatikának az a fejezete, ami tanításra került, abból vettem inspirációt, vagy egy-egy filozófiai órának a beszélgetése kapcsán jött egy-egy gondolat, ami oda illett. A másik pólusa ennek pedig a lelkipásztori szolgálat. Tehát azt gondolom, hogy a lelkipásztori szolgálat és a tanítás, a teológia tudományával való foglalkozás, ezek nagyon termékenyen hatnak egymásra, és így egyébként a vasárnapi prédikációk is, tehát ahol tényleg az ember látja azt, hogy mi az, amire kinyílnak a szemek, mi az, ami megérinti az ember, és így nem csak a mikrofonnak a jelenlétére hagyatkozhatom, hanem a híveknek a tekintetére is.
Az igazán jó barát túl azon, hogy elismeri az értékeinket, arra is kész, hogyha kell, akkor elmondja, talán mi hiányzik, merre lenne jobb fordulni. Kaptál ilyen építő jellegű visszajelzés kritikát?
Igen, mondjuk nem annyira a vatikáni rádiós elmélkedések kapcsán, inkább itt a vasárnapi homiliák kapcsán, és különösen a családtagjaimtól. Tehát nagyon jó érzés volt, amikor a fiam vagy a lányaim közül valaki azt mondta, hogy hú, apa, ez most tetszett, ez most jó volt, de néha olyat is megkaptam, hogy hát apa, ez most túl hosszú volt, máskor egy kicsit rövidebben foglald össze a lényeget. Tehát ez a visszajelzés működik, néha verbálisan, néha pedig az ember egyszerűen csak látja a tekinteteket, és nagyon jól lehet érzékelni azt, hogy mikor van megérintve a közösség, és mikor érződik az, hogy hát most ez inkább a felszínen kaparászik az ember, és nem igazán sikerült olyan témát találni, vagy olyan módon kifejteni egy-egy szempontot, ahogy az ember szerette volna.
Mi a terved ezekkel a homíliákkal, hiszen készen áll leírva, és megvan hangformátumban is, méghozzá jó minőségben. Esetleg egy hangos homília könyv, ami hiányzik, mert homília könyvek vannak, de hangos könyv, amit lehet hallgatni útközben is, betenni a készülékbe, és akkor menet közben hallgatni, ez bizonyára nagy segítség lenne papoknak, híveknek egyaránt.
Köszönöm ezt a bátorítást, meg buzdítást. Írott formában mindenképpen szeretném kiadni, és hogyha lesz rá lehetőség, akkor tényleg hangos könyvben is, hiszen nagyon sok időt töltünk utazás közben, vezetés közben, stb. A múltkor a nagylányomat megkérdeztem, hogy itt reggeli közben benne volt a fülébe ez a kis fülhallgató, hogy na Marikám, mit hallgatsz? És azt mondja, hát apa, egy angol nyelvű imádságot hallgatok. Vannak ilyen reggeli 12 perces meditációk, szentírási szakasz, elmélkedés, stb. Egészen megdöbbentem. És arra gondoltam, hogy bizony a modern technológiát és technikát, ez egy nagyon hatékony eszköz, amit talán sokkal jobban meg kellene tanulnunk használni az egyház javára, az Istennel való kapcsolatunknak az építésére, és a közelmúltban itt a ChatGPT-t emlegették egy tudományos konferencián, éppen tegnap, vagy tegnap előtt Békés Csabán, és itt a Szegedi Tudományegyetemnek egy oktatója tartott előadást, és akkor utána kíváncsiságképpen beütöttem a keresőbe, hogy az evangélium öröme, és hogy a pápák és az öröm, és Jézus öröme, és Szűz Mária öröme, és olyan kompakt szempontrendszert adott ki a gép, ami egészen lenyűgözött. És utána viszont arra gondoltam, hogy mi az, amit ez tud, és mi az, amit nem tud. Amit nem tud, az a valós személyes beszélgetés, a személyes élmények, ennek a hitelessége, és az életalakító ereje. Tehát sok mindenben segítséget fogunk kapni a technikától, meg kell tanulnunk jól használni, jól tájékozódni, jól szelektálni, egy szellemi önvédelmet kialakítani, hiszen itt nagyon sok vírus is terjed, nem csak a szó szoros értelmében, vagy technikai értelmében, hanem a lélekre veszélyes dolgok is, de nagyon sok kincs és ajándék van, és azért van ajtó a szívünkön, hogy ezt ki tudjuk nyitni, amikor méltó vendég érkezik, és be tudjuk zárni, amikor támadás ér bennünket, vagy számunkra ártó gondolatok, sugallatok jönnek.
Már csak kevés, sajnos kevés időnk van, röviden kérdezek a jövődről. Lelkipásztorkodsz, tanítasz, jár továbbra is az országot?
Igen, továbbra is. Egy év a Gál Ferenc Egyetem rektorhelyettese lettem, ez új feladatokat is jelent. Hétfőn, kedden Szegeden vagyok, csütörtök pénteken itt Veszprémben tanítok. Reméljük, hogy fog épülni egy görögkatolikus templom, közösségi ház és parókia itt Veszprémben, tehát feladatokban nincsen hiány. Örömmel végzem ezeket, és igyekszem ott helytállni, amilyen feladatot az előjáróim számomra kijelölnek, és próbálom azt jó kedvel végezni, amilyen feladat adatik. Nem is tudom, ki jött, hogy tedd, amit adatik tenned, és az Isten ügyezik benned. Hát ezt próbálom megélni.
Szép zárszó, most nekem kell, és szívesen mondok köszönő zárszót. Kedves Ferenc atya, tudod-e azt, hogy magyar nyelven az utóbbi 3 évben a tiéd volt a legnagyobb, az egész világra kiterjedő magyar virtuális plébánia. Körülbelül 1 millió, hétvégenként, szombat, vasárnap, 1,5 millió hívő lélekkel. Én most minden kedves hallgató nevében hálás szívvel megköszönöm ezt a hosszú, türelmes és lelkes szolgálatodat, neked, családodnak, vészerinti családodnak, a lelkipásztori családodnak is. Adjon az Úr most egy kis fellélegzést, hogy az adventi úrjövet ismét apostoli tűzzel tudjon eltölteni. Nagy szeretettel köszönök mindent. Mindjárt Rómából barát öleléssel, munkatársaim Gedő Ágnes és Somogyi Viktória nevében is. Ölel, Kertesanyai Laci.
Én is nagyon szépen köszönöm, és azt ígérem, hogy imádkozni fogok minden hallgatóért, és mindenkinek az imádságát kérem, és László atya, neked is nagyon köszönöm a közreműködésedet, a bizalmadat, az Isten áldjon meg mindnyájatokat.
Köszönöm szépen az Úr velünk, dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézusnak.
Amen. Dicsőség mindörökké.
A 3 éves szolgálata után leköszönő rádiós prédikátorunkkal, Janka Ferenc atyával készített interjúnkat sugároztuk. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzzuk Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.